Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a tengerek mélyén, a halak gyomrában, sőt, már a saját szervezetünkben is ott van a mikroműanyag. Naponta jelennek meg hírek erről, de vajon mennyi ebből a szenzáció, és mennyi a valóság? Miért nem tudjuk megállítani a műanyag szennyezést, ha már régóta tudjuk, hogy mekkora bajt okoz? És valóban zsákutca az újrahasznosítás? És tényleg drasztikusabb megoldásokra lenne szükség? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma. Dr. Nemes Csaba meteorológus, környezetpolitikai szakértő, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület és az Éghajlatváltozási Tudományos Testület alapító tagja a vendégem. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a környezetvédelme nem csak a tudósok és a döntéshozók feladata, hanem mindannyiunk felelőssége is. Dr. Nemes Csabával a beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, én is köszönöm.
Ma reggel jött velem szembe a hír, hogy a tengeri cápák gyomra időnként annyira tele van műanyaggal, hogy felhagynak az evéssel, de hát olvashattunk már arról is, hogy a csontszövetben van ott a mikroműanyag, vagy az agyban, vérben. Túl a szenzációsra kihegyezett média címeken valóban ilyen durva a valóság?
Hát bizony, gondoljuk azt el, hogy gyakorlatilag a műanyagok hulladékká válásával az utóbbi 15-20 évben kezdtünk el foglalkozni. Európai Uniós szabályozás is nagyjából ilyenkor kezdett el foglalkozni. Azon kívül esetleg még a fejlett országok, tehát az OECD országok foglalkoznak vele. A fejlett országokban, ott, ahol a legtöbb hulladék úgy keletkezik, hogy igazából nem kezdenek vele semmit, tehát nincsen se újrahasználat, se újrahasznosítás. Ott igazából semmiféle kezelési mód nincsen, és a világ legnagyobb folyói, amik általában a fejlődő országokból folynak bele a nagy világóceánokba és tengerekbe, iszonyatos mennyiségű műanyag hulladékot szállít. De hát nálunk is, Európában is nagyon sok van. Nem igazán gondolta az ember, a kutatók sem, hogy ez milyen veszélyeket hordoz. Csak abba gondoljunk bele, hogy a baktériumoktól, meg a vírusoktól sokkal jobban félünk, mint a nagyjából néha hasonló méretű, szinte láthatatlan úgynevezett mikroműanyag szennyezéstől. Pedig az evolúció jó néhány milliós év során még az embereket is felkészítette arra, hogy jó-rosszul, de tudjon kezdeni valamit az őket megtámadó vírusokkal és baktériumokkal. Tehát van nekünk immunrendszerünk, az immunrendszernek különböző módszerei vannak, hogy ezeket kezelje, hát a mikroszennyezés ellen nincsen. Tehát arra még az ember nincs felkészítve evolúciós szinten, lehet, hogy vele fog telni néhány ezer, tízezer év, remélem, akkor már nem lesznek műanyag szennyezések. Ez az egyik. A másik, hogy hát nagyjából az is olyan 20-25 évvel ezelőtt történt, hogy kezdtek felfedezni a nagy világóceánokon, a Csendes-óceánon is, Atlanti-óceánon, Indiai-óceánon is óriási úgynevezett műanyag szigeteket. De olyanok, hogy lehet akár másfél, 2 millió négyzetkilométer, ami mondjuk 20-szor akkora, mint a jelenlegi Magyarországnak a területe. És ezek a műanyag szigeteket ne úgy képzeljük el, hogy teljesen szilárdak, hanem szétterjednek a tengerben, és egyrészt a napsugárzást is valamilyen módon elfedik a tengeri élővilágtól, de hát miután ezekben a műanyagokban nagyon sokféle, akár több ezer, több tízezer féle különböző vegyi anyag van, különböző kompozit anyagok vannak benne, és amikor az óceánba belekerülnek, és hát egy idő után részben fizikai, részben kémiai folyamatok során elkezdenek bomlani, akkor ezek a vegyszerek szépen kiürülnek az óceánokba, és szennyezik őket. És azt gondolja az európai ember, hogy hát ez kit érdekel.
Igen, épp ezt akartam közbevetni, hogy Székelyföldtől nagyon távol vannak az óceánok, mégis ezek az ott kioldódó, feloldódó kemikáliák, a mikroműanyag részecskéktől nekünk is félnünk kell? Ránk is hatással van?
Igen, olyan módon van a hatással, hogy azt terjedt el, hogy a Földnek a nagy tüdejei, tehát azok, amik az oxigén termelők, azok általában a nagy esőerdők, vagy erdők, érintetlen erdők. Hát ez, kérem szépen, fontosak sok minden ok miatt, de nem ők azok, hanem azt kell tudnunk, hogy sok-sok ezer alga meg moszatfaj termeli az óceánokban és a tengerekben az oxigént számunkra, vagy legalábbis az oxigén kétharmadát, tehát minden három oxigén molekulából kettő ott termelődik. És ezeket az algafajokat, részben a sokszínűségüket, tehát a fajgazdaságunkat, részben a számosságukat, ezek a szennyezések tönkreteszik. Tehát az oxigénünk is veszélyben van. Jó, igaz, nem arról van szó, hogy most néhány tíz év alatt, de veszélyben van. És veszélyben van az a élővilág sokszínűsége vagy fajgazdagsága, ami a tengerekben van, tengerekben, és természetesen nem csak ott, hanem a szárazföldön is, hiszen gondoljuk el, hogy akár a szárazföldi folyóink, akár ott Székelyföldön, akár nálunk, meg a tavaink is tele vannak mindenféle mikroszennyezéssel. Felzabálják nem csak a halaink, hanem a madaraink is ezeket a szennyezéseket. És azt kell tudnunk, megint szokták mondani, akik ehhez kevésbé értenek, vagy nem tudják elképzelni, hát mi van akkor, hogyha mondjuk kevesebb madárfaj van, vagy kevesebb gyíkfaj van, és a hozzátartozó élővilág is szegényebb. Hát azt kell mondjam, hogy úgy, ahogy az emberben, az emésztőrendszerében az a néhány ezer baktériumfal mennyire fontos, minél több van benne, annál jobb az embernek a védelmi rendszere, az immunrendszere, hát azt kell mondjam, hogy a földi élővilágnak az immunrendszere bizony a biológiai sokféleség. És ezzel a szennyezéssel, meg sok minden más szennyezéssel is, ezt a biológiai sokféleség csökkenést éljük el. Magyarul a földi élővilág immunrendszerét romboljuk, nem csak a mi egészségünk immunrendszerét, hanem a teljes földi élővilág immunrendszerét, és persze így beleértve minden egyes emberre is hatással lehet.
Azzal nyugtatjuk magunkat, hogy mi újrahasznosítunk, megpróbálunk újrahasznosítani. Ön meg nemrégiben publikált egy cikket, amiben hát azt állítja, hogy az újrahasznosítás, a műanyag újrahasznosítása az bármilyen furán is hangzik, az zsákutca. Hol vérzik el a rendszer?
Igen, tehát én nem azt írtam, hogy zsákutca, tehát az fontos dolog, csak nagyon nem elég. Most nem csak azért, mert a világ nem fejlett ország, ami nincs is, ott is hol lenne, hogyha lenne, de csak néhány típusú műanyagot tudunk újrahasznosítani. Ennek vannak technológiai oldalai, és vannak gazdasági. És a gazdasági az, hogy egy csomót nem is éri meg, mert utána nem tudják újra használni rendesen olyan áron, mint amit újonnan megvehetnek. A másik meg technológiai oka van, gondolják el, hogy nagyon sok iszonyatos mennyiségű műanyag eszköz van a kezünkben, nem csak a PET palack, ugye, amit szoktuk mondani, meg a műanyag zacskók, hanem nagyon sokféle. És ezek a különböző műanyag, különböző szerekkel, vegyi anyagokkal, festékekkel, fémmel, mindenféle úgynevezett kompozit anyagok vannak, amiket nem tudunk szétválasztani. Tehát azt kell mondani, hogy a műanyagoknak akár a 80%-a gyakorlatilag nem újra hasznosítható. Jó lenne, hogyha egy részük újra használható lenne, mint ahogy Például régen úgy volt, hogy nagyon sok üveget visszaváltottunk, az bekerült vissza a gyárba, ahol használ, ahol a megtöltötték üdítővel, sörrel, paradicsomszószal, bármivel, szépen kimosták, és újra töltötték. Tehát ez a újra használat. De jó csomó minden lehet még, akár a tollaktól kezdve sok minden olyan használati tárgy, amit ha újra használnánk, visszatennénk a körforgásba, emögé tennénk valamilyen gazdasági kedvezményezés, valami incentíviát, akkor sokkal kevesebb lenne, ami visszakerül a természetbe. És azért állítottuk azt a szerzőtársammal, nagyon sok kutatás persze végignézve, hogy az igazi megoldás az az lenne, hogy újrahasználat, kevesebb új műanyag használat, és ez azt jelenti, hogy kevesebb műanyag gyártás.
Az újrahasználat során akkor is a mikroműanyag nem oldódik ugyanúgy ki belőle? Most nem ez a megfelelő szó, a kioldódás. Ugyanúgy nem szennyeződik a víz, amit beletöltök tucatszor a palackba, a PET palackba? Nem lesz szennyezett?
Hát kevésbé, de ebbe igazabban. Tehát ha olyan műanyag petpalackot használunk, vannak már olyanok, olyan bevonat rajta, van rajta, ami megvédi azt, hogy ne kerüljenek ki műanyag szennyezők. Nem vagyok vegyész, de erre már ugye vannak olyan kulacsok is most már, aminek a belseje az olyan, amiből nem kerül bele az emberi egészségbe szennyezés. De én arról beszéltem, hogy egyáltalán a természetben ne kerüljön vissza. Jobb lenne, ha olyan kulacsokat használnánk, olyan italokra használt különböző eszközöket használnak, ami nem műanyag. Hát gondolják el, 40 évvel ezelőtt, hát minden üvegbe volt, meg kancsóba, és nem petpalackokba. De én azt akarom mondani, hogy a petpalack még olyan, amit újra tudunk hasznosítani, és még gazdaságilag is megéri. De sok százezer féle műanyag típus van. Akár, hogyha most belenézek a stúdióba, és látom, hogy önön is van egy fülhallgató, meg rajtam is van. Hát az is szinte mind műanyagból van. Természetesen például a kórházba használt, vagy az orvosi eszközöket, meg ilyeneket, azokat úgyis úgy semmisítik meg, hogy veszélyes hulladékra rakóban, vagy veszélyes hulladék égetőben eltüntetik. Van egy másik úgynevezett hasznosítása, nem szeretem, de ezt szokták mondani, hogy például a hőhasznosítás, vagy termikus hasznosítás, magyarul, amikor elégetjük. Hát ugye van biztos, most már minden Európai Unió országban vannak hulladékégetők. Tehát, hogyha legalább nem kerül bele a földbe, és ha ezeknek a hulladék égetők szabályosan működnek, akkor nem kerül ki a levegőbe se. Az égetés során keletkező különböző veszélyes gázok, és abból a hőből mondjuk a hőenergia kapcsán villamos energia képződik. Hát ez legalább valami. Tehát ez is egy olyan módszer, amit lehet használni, nem igazán szeretem, de ez is egy másik módszer, amit talán még használható, de én azt mondom, hogy kevesebb műanyagot gyártsunk, úgyis, amiből készül, az biztos a hallgatók tudják, az általában földgáz, tehát valamilyen foszilis üzemanyagra is használható anyag, és úgyis ürülnek ki azért a földgáz raktáraink, meg a kőolaj raktáraink. Igaz, hogy kitűnő vegyészek tudnak előállítani szénből is, meg barna szénből műanyagot. Én azt mondom, hogy mi, ha minél kevesebbet használunk, annál kevésbé tudjuk veszélyeztetni egyrészt az egészségünket, másrészt a minket körülvett természetet.
De amíg a világgazdaság az olajra épül, addig lehet valódi műanyag csökkentést elérni?
Igen, lehetne. Ugye elindult 3 évvel ezelőtt egy ENSZ egyezmény egyeztetési folyamat, amit úgy volt, hogy már tavaly novemberre lezárják ezt a folyamatot, és létrejön egy egyezmény, aminek a fő célja az lett volna, hogy csökkentsük a műanyag előállítást, növeljük azokat a hosszan használható termékeket, amiből egyrészt kevesebb mikroműanyag tud leválni, másrészt sokáig tudjuk használni, vagy újra tudjuk használni. Harmadrészt, és ugye erre is szükség van, ne úgy olvassák a cikket, hogy nincs szükség rá, az újrahasznosítás arányát is növeljük. Na most, ezt az egyezményt tavaly ilyenkor is, meg idén Genfben az ENSZ-nek az európai székhelyén 7 hetes tárgyalás után éppen azok az országok lőtték szét, akik a legfontosabb földgáz és olajtermelő országok. Csak én ugye azt nem értem, hogy ők vannak mondjuk 1 tucat, talán 1,5 tucat ország, aki 170 másik ország, mert 191 néhányan vagyunk az ENSZ-be, ellen tudna állni, ellen tudtak állni, hogy én egyezmény ne jönjön létre, akkor bizony vannak olyan megoldások, hogy akkor nélkülük kell ezt az egyezményt létrehozni, vannak olyan nagy globális környezetű egyezmények, aminek néhány ország nem részese. Az is igaz, hogy ezek a nagy kőolaj termelő országok azért nagy hatalmú országok, és még függünk azért tőlük is az egész világ. Tehát létre lehetne hozni egy olyan egyezményt, aminek ők nem részesei. Elő lehetne írni, hogy kevesebb legyen a műanyag gyártás azon országokban, akik a részesei, tehát részes felei válnának ennek az egyezménynek. Olyan lehetne ez az egyezmény, mint a biológiai sokféleségről szóló, vagy a önök számára biztos ismert, talán sokkal ismertebb éghajlatváltozási egyezmény, aminek az utolsó fontos momentuma éppen 10 évvel ezelőtt volt az a bizonyos híres párizsi megállapodás. Ez is egy ilyen típusú globális egyezmény lenne, és a kimaradó országokat, vagy a úgynevezett potyautas országokat valamilyen módon később talán különböző kedvezményekkel, külön megállapodásokkal, ezzel-azzal be lehetne vonni, és akkor ők is részeseivé válnak. Csak ez egy nagyon nehéz, nagyon hosszú folyamat. Az ENSZ azért egy olyan, mint egy rendkívül lassú teherhajó, nagyon lassan tud megfordulni, és a hosszú-hosszú egyeztetési folyamok, én nagyon sokan vettem részt, amikor az utolsó 3 napban éjjel-nappal ott voltunk, és a végén nem sikerült sok minden. Tehát ha ezen végig mennek, és hogyha néhány nagyhatalmú földgáz és olaj termelő és kereskedő ország az egyezmény mellé áll, akkor talán később a többiek is ezt megtehetik, erre szerintem nagy szükség lenne.
Arról beszéltünk, hogy a mikroműanyagok azok, amelyek az életünk megrontói. Itt azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy a tengeri cápák gyomra időnként annyira tele van műanyaggal, nyilván nem mikroműanyaggal, hanem műanyaggal, hogy nem akarnak enni, vagy nem esznek, de hogy csontszövetben van ott a mikroműanyag, az agyban van ott a mikroműanyag, az agyunkban. Olvasni arról, hogy a spermium szám csökkenése is ezzel magyarázható, tehát kimutatták azt, hogy amióta műanyagot használunk, vagy amióta megjelent a műanyag az ember életében, 50%-kal csökkent a spermiumok száma. De tudjuk azt, hogy konkrétan mit okoznak a mikroműanyagok az emberi szervezetben, vagy ott tartunk, hogy hát nem jó, ez bajt jelent, de hogy konkrétumot nem tudunk?
Néhány konkrétumot azt tudunk. Tehát az egészen biztos, hogy például ugye a levegőn keresztül magunkba szívott mikroműanyagok a tüdőnknek biztosan tesznek jót. Tehát ez valami olyasmi szennyezés lehet, mint 40-50 évvel ezelőtt, amikor mindenki szénnel fűtött. És akkor a korom került bele a tüdőbe. Tehát az egészen biztos. Hát én nem vagyok orvos, és ugye sokunk nem azok, de hát abban biztos vagyok, hogy azok ott nincsenek jó helyen. Tehát, hogyha a szervezetünk nem tudja kiüríteni, nincsen meg rá az a mechanizmus, akkor biztos, hogy én nekem nem tetszik, hogy bennem is van ilyen. Biztos, hogy az orvosok most már egyre többet látnak, és a diagnosztikai eszközeink is sokkal jobbak, mint 30 évvel ezelőtt. Lehet, hogyha 30 évvel ezelőtt néztek volna belénk, akkor még többet láttak volna az egészségünkben, nem tudom. De konkrét összefüggéseket sajnos én se tudok. Ezt orvosokat kellene megkérdezni, akik erről sokkal többet tudnának beszélni, de én úgy gondolom, hogy az egy nem természetes dolog, hogyha mindannyiunknak a csontjai, a mája, a veséje, agyunk tele van ilyen mikroműanyaggal, ami után nem jön onnan ki.
Arról beszéltünk, hogy a mikroműanyag akkor, tehát akkor tudunk megszabadulni a mikroműanyagtól, hogyha megszabadulunk a műanyagtól, vagy minél kevesebb. Mennyire reális az az elképzelés, hogy a társadalomunk le tud mondani a műanyagról, mert hogy itt életszínvonalról, élelmiszerbiztonságról, egészségvédelemről, stb. Beszélünk. Ahhoz, hogy ezek területén ne történjen visszaesés, le lehet úgy mondani a műanyagról? Hogy, ugye sokat mondjuk azt, hogy a környezetvédelem, az egyéni környezetvédelem az addig terjed, amíg a saját kényelmünk nem kerül veszélybe, mert amint mi nem autózunk, hogy ne szennyezzük a környezetet, de amint elkezd cseperegni az eső, már is beülünk az autóba, és fittyet hányunk arra, hogy mennyire fogjuk szennyezni a környezetet, csak hogy a frizuránk ne romoljon el, a cipőnk ne legyen vizes, a nadrágunk, stb. Le tudom mondani a kényelemről annak érdekében, hogy ne legyen műanyag? Hogy elmosogassuk, hogy ne egyszer használjuk az egyszer használatos evőeszközt, eldobjuk, lesz, ami lesz alapon vele.
Igen, hát én úgy gondolom, hogy a 60-as években is boldogak voltak az emberek, és akkor biztos, hogy század annyi műanyagot használtunk, mint most. Most már ugyan használunk mosogatógépet, tehát a kacoda be lehet tenni, hogyha valaki akarja. Én nem hiszem, hogy a műanyag, ami körülvesz minket mindenhol, a lakásban, az utcán, a boltokban, a stúdióban és bárhol, azok adnak nekünk a jólétet. Sok mindent tudnánk csökkenteni. Tehát itt nem a lemondás a lényeg, hanem a mérték, és akkor így akár a mértékletesség. Biztos, hogy én nagyon emlékszem, hogy kis kamasz koromban volt egy darab ilyen valami jó kis amerikai, vagy nem tudom milyen reklám műanyag az acskóm, hát azt én egy évig hord. Azzal mentem mindig boltba. Tehát nem tudom, ön mennyire emlékszik ilyesmire, de mondom, század annyi műanyag volt, mint most. Abban a korban is tudtunk boldogak lenni. Nem hiányzott sok minden hiányzott, de hát már egészen másokai voltak. Nem az, hogy most volt-e műanyag, vagy nem. Szerintem ezeket 15-20 év alatt biztos, hogy a felére, harmadára tudnánk csökkenteni, anélkül, mintha bárkinek bármi is, bármilyen kényelmi szinten ettől csökkent.
Azon gondolkodom, hogy a probléma gyökere az valóban a műanyag, vagy pedig egy gazdasági modell, amely a rövid távú profitra épül. Százával vannak olyan oldalak, ahonnan meg lehet rendelni egy új telefontokot. Nyilván jó a régi is, de hát az új az, ami műanyagból van, az talál a köröm színéhez. De vegyünk egy másikat is, amúgy is ingyenes a szállítás, ami talál a ruhánkhoz. Tehát van egy gazdasági modell, ami hajtja a műanyagot. Tehát, hogy lehet nem a műanyaggal kellene kezdeni, hanem a gazdasági modellnek a, hát nem azt mondom, hogy felszámolásával, hanem ezzel a gazdasági modellel kellene valamit kezdeni.
Teljesen igaza van. Hát könyvtárnyi irodalma van az úgynevezett nem növekedés gazdaságnak. Attól még a jólét megmaradna, attól még a közműveink, meg a közszolgáltatásaink, meg a kórházak, iskolás, stb. Jól működnének. Nekem is itt van a polcomon néhány ilyen könyv, ami a nem növekedés gazdaságáról szól. Kitűnő tudósok, akár közöttük van Nobel-díjas is, aki erről ír már régóta. Arról, hogy ne a GDP, tehát a gazdasági növekedés legyen az a mérőszám, amivel összemérik az országok egymás erejét, hanem erre vannak sokkal inkább mások. A más mérőszámmal tudjuk összemérni az erőnket, és más típusú fejlődés utat választunk. A fejlődés az nem feltétlenül növekedés, hanem lehet akár szellemi fejlődés is. Akkor bizony, és teljesen igaza van, akkor viszont mozdulna, változna, átalakulna ez a gazdasági modell, ami most egész egyértelműen a gazdaság határtalan növekedése annak az alapja. És ugye gondoljunk bele, hogy a felébe lehet az, hogy egy véges erőforrásokkal rendelkező földön határtalan növekedést tudunk elképzelni. Gondolják meg, hogyha otthon vannak, az annyit jelent, hogy van a konyhájukban X mennyiségű élelem, a spejzben is el van téve, meg a mélyhűtőben is, de több nincs. Nem kerül bele oda más. Akkor az, hogy gondoljuk, hogy mi abból éveken keresztül tudunk főzni? Hát ugye most ez a gazdasági modell, az, amit éppen a világban csinálunk. Ennek aztán ebből nagy baj lesz. Hogyha rájövünk egyik pontról, egyik pillanatról a másikra, mert a folyamatok azok nem lineárisak, hogy valamiből hoppá nincs. Nincsenek például azok a ritka fölfémek, vagy ritka fém például a réz is, meg a mangán is. A ritka fölfémek adok még misztikusabbak, kimondhatatlan nevű ritka fölfémek, amik tulajdonképpen minden eszközünkben benn vannak, a mobiltelefonba, a számítógépekbe, a gépkocsikba. És néhány országban a világban, aki ezeket uralja 60-70-80%-ban. És ha az egyik ország éppen azt mondja, hogy hát akkor fiúk, nem adok el nektek semmit, vagy csak keveset, akkor abból viszont vissza kell vennünk. De abból is csak egy bizonyos mennyiség van. És viszont azok nagyon nehezen visszaforgathatók. Ugye van ez a varázslatos Európai Uniós módszertan is, meg vannak rájuk szabályok is, ez a körforgásos gazdaság. Ami ugye annak az alapja, és az egy jó megoldás, mint a természet. A természet önmagában mindent visszaforgat a teljes természeti rendszeren keresztül. A Székelyföldön sokkal több erdőt látnak, mint mi itt. De ott lehet tanulmányozni, hogy egy óriási fának hány ezer faj van körülötte, és mindegyiknek megvan a maga dolga, hogy visszamenjen az az anyag a földbe és a körforgásba. A körforgásos gazdaság is valami ilyesmi, hogy minél több anyagot vissza tudjunk forgatni abba a gyártási, előállítási, felhasználási láncolatba, hogy minél kevesebb új nyersanyagot használjunk föl, már kevés van. Csak sajnos ez a körforgásnak a köre az nem zárul mindig teljesen, tehát egyre csak a hasamra ütök, mert ugye minden anyag másmilyen módon reagál, de hát nagyon valószínű, hogy 20-30-40%-át örökre elvesztjük, szemét marad, szennyezés marad valahol a földön, és akkor nagyon is sokat mondtam, hogyha mondjuk a 60%-át vissza tudnám forgatni mindannak az anyagnak, ami most itt előttem van az asztalon, akár a faanyag, vagy akár a radiátor anyaga, a televíziónak az anyaga, annak a 60%-a visszakerülne a gazdaságba, a láncolatba, akkor nagyon-nagyon sokat tudnánk tenni. Sajnos ennek bőven a 10% alatt van. Ebben is tudnánk előrelépni. Erre is lehetne tenni egy olyan gazdasági modellt, aminek az lenne az alapja, hogy az új nyersanyagra óriási terheket, adókat, mindenfélét kéne rátenni, és így olcsóbbá válna az újrahasznosított. Csak hogy ezt nem lehet megcsinálni egy, vagy kettő, vagy három országban, még az Európai Unió 27 tagállamában sem, mert akkor a potyautasok máshol vásárolnának, és akkor az időzőjelben az a fantasztikus versenyképességünk is, ami amúgy is elég gyata mostanában, még jobban romlana, hanem ehhez is valamilyen típusú az világ minden országát összefüggő egyezményre, nemzetközi megállapodásra lenne szükség. Ez utópiának tűnik, de szerintem egy-két évtizeden belül erre is szükség lesz.
Hanna Arendt adattudós, ez nem a világ vége című könyvében is ír a műanyag szennyezés megoldásáról, arról, hogy hogyan lehetne kezelni ezt a helyzetet. Ő elmondja azt, hogy nem az újrahasznosítás az, ami befolyásolja a karbonlábnyomunknak a méretét, tehát attól, amitől mi újrahasznosítunk, az nem biztos, hogy csak jót teszünk a bolygónak. Ön is itt korábban említette, hogy van olyan, amit nem lehet újrahasznosítani, van olyan műanyag, aminek az újrahasznosítása egy csomó energiát igényel, de aztán amúgy sem lehet hasznosítani. Ő beszél arról, hogy sokkal több együttműködést és innovációt kell elvárnunk a műanyagipar képviselőitől, illetve sokkal inkább szigorítani kellene, sokkal nagyobb szabályozás, hangsúlyosabb szabályozás lenne szükség, mint ami most van. Arról beszéltünk, hogy Genfben nem sikerült megegyezni a műanyag egyezményről, tehát a szabályozás az egyelőre még várat magára. Az együttműködés, az innováció az iparképviselőitől elvárhatunk valamit innen, vagy ők amúgy is a termelésre vannak berendezkedve, és ők sem fogják megmenteni ezt a helyzetet.
Igen, ők csak azt fogják tenni, ami a profitjuk kedvezőr profitjuknak, de más nem. Tehát higgyék el, hogy ha van egy nagy cég, egy nagy részvénytársaság, akkor a részvényesek az nem fogják azt mondani, hogy bocs, nekem kevesebb profitra van szükségem. Annal is csinál, különben igaza van, innováció szüksége van, és hogyha valaki kitalál, és utána a piacra is tudja vinni, meg kitalálni, nem elég olyan terméket, amiből nagyobb gazdasági haszna lesz valakinek, mint hogyha új nyersanyagot állít el földgázból, akkor az el fog szépen lassan indulni. Tehát az innováció ilyen szempontból fontos, mert egy új szereplő jelenik meg a világpiacon, hát hogyha el nem gáncsolják a nagyok, de hát egy más kérdés, de ilyen is lehet, új szereplő jelenik meg, és Anna Ricsi, aki egy kitűnő kutató, és amúgy nem a világ vége hangulatú kutató, a Our World in Data nagy programnak az egyik ilyen adatelemzője, és nagyon, nagyon jó az a könyve is, amire ön utalt, talán tavaly januárban jelent meg. Ő egy pozitív hangvételű és nagyon sok adatot feldolgozó kitűnő kutatóasszony. Én is egyetértek vele abban, hogy együttműködés nélkül nem megy. Gondolkozni kell, kutatókra, innovációra nagyon nagy szükség van, de mögének kell tenni az innovációk mögé egy nagyon erős, akár állami, vagy sok állami, Európai Uniós, vagy más nagy állami segítséget, hogy utána el ne söpörjék azok a nagyok, akiket a foszilis lobbinak nevezünk.
Zárásként, Nemes úr, beszéltünk arról, hogy megoldásokra, drasztikusabb megoldásokra lenne szükség, mint amelyeket most alkalmazunk. Csak kérdés, hogy a szükséges reform és az ökológiai radikalizmus között hol húzódik meg a határ? Mert hogy nagyon sokszor megkapom én, hogy túlságosan radikálisan gondolkodom a környezetvédelemről, és minek kell esőben is kerékpárral közlekedni, én egyedül amúgy sem fogok megváltoztatni semmit. Tehát szükséges reform, ökológiai radikalizmus. Hol a határ?
Igen, tehát nem arra kell gondolni, hogy egyszerre egy nagyot kell lépnünk, pedig meg tudtuk lépni, amikor a Covid volt, mindenki otthon maradt, és amúgy néhány hónapig felszabadultak a földközi tengeren, meg Dél-Kelet-Ázsiában, meg máshol is olyan fajok jelentek meg a parton, akikről nem is tudtunk. Néhány hónapos azonnali leállás, mindenki meg tudta tenni. Nem erre volna szükség. Ahhoz, hogy ne így legyen a gyerekeinknek, unokáinknak, vagy akár mi életünkbe, hogy egyszer csak valami kifogy hirtelen, és le kell állnunk. Ahhoz egy kicsit minden ember a maga életmódjában hozzá tud tenni. Tehát úgy, ahogy az egészségünk érdekében, hogy ne legyünk 120 kilósak, tudunk változtatni ahol azon, hogy esetleg mit tegyünk, vagy mennyit és mikor. Talán menjünk ki az utcára, és üljünk biciklire, vagy gyalogoljunk 2-3 naponta legalább 5-6-7-8 kilométert. Csak azért, hogy az egyéni egészségünk jobb legyen. Hát, hogy mindannyiunk egészsége jobb legyen, meg a gyerekeink, unokáink egészsége jobb legyen, ahhoz talán mi is így hozzá tudunk tenni. És még valami. Ugye az egész világon egy-két országot kivéve, ugye egy kapitalista társadalomban élünk. Nincs ezzel semmi baj. Mi a kapitalizmusnak az egyik alapja? A hitel. És ugye a hitelt minden körülmények között vissza kell adni, mert különben elcsípik a fejünket, és aztán elveszik még a lakásunkat, a házunkat is, ha nem adjuk vissza. Azt gondolják el, hogy mi hitelbe kaptuk a gyerekeinktől, meg az unokáinktól a földet. És ez a fantasztikus kapitalista társadalom nem, hogy a kamatot nem adja vissza, még a tőkét sem adja vissza nekük. Tehát ez egy abszurdum, teljesen paradox dolog, és mintha ezt nem értenék a gazdasági vezetőnk, akik a legnagyobb kapitalisták a földön.
Dr. Nemes Csaba, meteorológus, környezetpolitikai szakértő, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, valamint az Éghajlatváltozási Tudományos Testület Egyesület alapító tagjának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is nagyon köszönöm, minden jót.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.